mondjuk a szöveg nem ilyen, vagy a stílus nem ilyen, vagy akármi. És egy ilyen egyszerű kérdésen már tudnak más vélemények létrejönni, és oda is vezethet, hogy annyira kemény lesz a dolog, hogy emberek is már nem is beszélnek egymással. És a mai téma, és köszönöm ezt a bevezetést, mert ez adott egy ilyen ugroteszka témára, amit hoztam, és ez pedig az, hogy a címe az a megosztás, de inkább úgy, hogy a tűz, a kard és a só, és milyen összefüggésben jönnek ezek majd ebben a témában. És minél gyorsabban szeretnék így az igével foglalkozni, azért nyissunk ki a Bibliánk, és a Lukács 12, 49-től 51 fogunk olvasni. Kérhetek, Andris, esetleg, hogy olvass el nekünk az igét? Igen, ezt igen, igen.
Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell azonban még megkeresztelkednem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy. Azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlás. Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak, 3-2-vel és 2-3-val. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a mennyével, és a menny az anyósával.
Köszönöm szépen, Andris. Látjuk azt, hogy Jézus erről beszél, hogy tüzet fog a földre bocsátani, és mennyire várja ezt a tüzet már, és azt mondja, hogy de mielőtt ez történik, azért neki szenvedni kell, keresztségekkel megkereszt kell, azt jelenti, hogy a halál kell szenvedni a kereszten, és utána majd jön a tűz, ami csodás módon nem ilyen békeség hoz, amit mi gondolunk, hanem ő azt mondja, hogy valószínű, itt azt mondja, hogy gondoljatok, azért jöttem, hogy békeséget hozzak a földre, nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlást, megosztás. És akkor megosztás a családban is, ami az nekünk a legdrágább dolog, és végülis a családban is elosztáshoz. És mennyire várja már ezt a tüzet? Ez a tüzet, aki ezt a szétválást hoz. És látunk, hogy ha a tűz, ha itt nézzünk meg, hogy a tűz, hogy amikor hallunk, hogy tűzről van szó a Bibliában, akkor mi jut eszembe nekünk, hogy végül is Isten hozza az ítélet. Sodom és Gomorra, hogy nagyon haragszik Isten és hozza a tüzet. Azt is jut eszünkbe, hogy a tűz, ami a pokolban van, és soha nem lesz vége. Ezek az első dolgok, szerintem, ami az esze, amikor erre gondolunk, akkor rögtön jön ez. És valóban ebben az összefüggésben a tűz ilyen szempontból szerintem kéne érteni, mert valóban örül, hogy jön ez a tűz, és tudja pontosan, hogy meghasonlást fog okozni, véleményet fog osztani testvére között. És ez nem egy ilyen egyszerű ige, ami csak egyszer jön, és az jó, ez nem annyira fontos, mert csak egyszer volt, azért sokszor lehet erről hallani. Egy másik példa, a másik igevers, amit hoztam, ez pedig Máté 10, 34-től 37. És akkor Andris, légy szíves, olvasunk ezt együtt. Itt van. Ja, Lehet, hogy rosszul írtam le. Ja. Hát itt elnézést, itt kicsit elérte magamat. Ja. Valamiért elkavartam. A text ez jó, ez text ez jó.
Ne gondoljátok, hogy azért értem, hogy égességet hozzak a földre. Nem azért értem, hogy égességet hozzak, hanem hogy harcot. Azért értem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leány anyjával, a mennyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a házalékkel. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem jöhet hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem jöhet hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem méltó leszem. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét, én értem, hogy megtalálja azt.
Köszönöm szépen. Ugyanaz a szavak használja, hogy ne gondoljatok, hogy azért jöttem, hogy békesség hozok a földre, hanem valami más. Itt most nem meghasonlást használja, hanem kardot. Kardot azért, hogy szembeállítsam, végül is megint a családról beszél. És ha aki nem szembe, aki nem megy ilyen harcba, vagy nem ilyen harcba kerül, és nem Jézus meg fogja választani, ez nem is méltó hozzá. Szóval még egy lapát ráteszi, hogy meg követeső méltó igazán. De itt, ha megnézzünk a kardot, akkor ha a kardra gondolunk, akkor mi az, ami rögtön eszebe jut, mondjuk, amikor kard, ez milyen jelkép, hogy a bírónak a jelképe, nem? A harcnak a jelképe. Az is, hogy ez egy ilyen éles kard, ami két oldalon vág. Az Új Szövetségben találunk azt, hogy a kard igazán az Isten ige. És ez egy ilyen kard, ami ugye lehet, itt, ha most fizikailag nézünk, akkor lehet harcolni vele, és hogy egyszer így is vág, meg egyszer úgy is vág, de ha most mondjuk így csinálunk, akkor már kicsit más, hanem az ítélet mondjuk másra viszünk, de magunkra is végül is nagyon éles, az Isten igéje nagyon éles is magunkhoz, ha ítélkezünk, akkor minket is ítélkezünk. De én most nem ilyen szempontból nézem ezt, hanem a kard, mint a bíróságnak a kardja, az Isten ige. És ha ezt hallunk, akkor jó szétosztás, vélemény különbség alkat az egész. Hát akkor egy kicsit össze vagyunk szavarva, mert általában mi úgy gondolunk, vagy szószékről szerintem legtöbbször ilyen igék hallunk az Isten tiszteleten, hogy Isten a szeretet. Isten az, aki nem jött hozzánk, hogy ítélet hirdet, hanem hogy pont fordítva, hogy akarja összeszedni ezek, akik ő benne hisznek. Szeretne menteni az embereket. Szeretne a gyülekezetben egység teremteni. És szerintem, ha most tovább megyünk, de mindig ezek a szavak jön ellentétáma, tehát miatta Jézus Krisztus miatt ellentét támad. És akkor találunk még egyszer. Következő. Farizeusok is egyszerre nem tudják, hogy ki ő. És nem tudják, hogy most Istentől van, vagy nem. Szóval azonnal szétosztja. És ez nekünk a fejünkben nagyon szavar, mert igen, Isten a szeretet. Isten az egységet szeretne, hogy szeressünk egymást, meg a fő parancs is erről szól. Na és akkor mondjuk azt, hogy akkor a Biblia téved ebbe, mert annyira ellentétes az állítások, hogy ez nem lehet igaz, hogy a Biblia nem lehet igaz. És mint baptisták tudjunk ezt, hogy nagyon jól, hogy Bibliában nem lehet hiba, sőt a hitvallásunkban ilyenekben olvasunk, hogy Isten kinyilatkozatott igéje a Biblia, és a legtökéletesebb isteni igazságot közeli velünk. Szóval ezen nem, nekünk nincs kétség, hogy most a Biblia lehet a hiba, de akkor hogyan lehet ezt megérteni egyáltalán? És ezt próbálom most egy kicsit magyarázni ilyen irányba, hogy szerintem aki hívő lett, az első példa, az egy személyes példa, az rögtön tapasztalja azt, hogy valahogyan, amikor fölismertünk a bűneinket, amikor átadtunk az életünk, Istenhez kerültünk, akkor valamilyen fajta nagy békesség kaptunk a szívünkben. Elment a bűn, meg minden. Viszont rögtön az is történik, hogy hát a barátok már kicsit furcsa néznek ránk. Lehet, hogy de már nem tudsz közösség válni velük. Szóval az egyik oldalon van békesség, a másik oldalon rögtön az történik, hogy valami szűrszavar okoz. Szóval, mint hívőként nem vagyunk annyira összeszavarva, ha ilyen ellentétes igék hallunk. Vagy egy másik példa, ami most mondjuk, ha egy kicsit benézünk a gyülekezet történet, vagy az egyház történetbe, hogy már a Bibliában is lehet olvasni, mondjuk a római gyülekezetben, hogy ott is már kezdődött a probléma. Mondjuk a római gyülekezetben lett egy ilyen időszak, ahol az ottani uralkodó, a Claudius igazán elűzte a zsidók Rómából, és 5 évig nem lehetett zsidó a városban. És előtte már volt egy gyülekezet, és ez a gyülekezet zsidó háttérből hívőkból volt, és ilyenek, akik a világból tértek meg, pogányokból hívő lettek. És amikor 5 éve nem volt közösség, és visszajöttek a zsidók, akkor ez a gyülekezet már teljesen más volt, és elkezdett a nagyon nagy harc, mert hogy lehet az, hogy ezek a pogányok, keresztény hívők a gyülekezet ilyen irányba vitte, már teljesen nem tisztan, nem tartják be a zsidó törvények, meg ilyesmi, és nagyon nagy vita támadt. És Pál, tudjuk, azért írta a levél a rómaiaknak, hogy próbált az evangélium magyarázni minden két oldalról, hogy se zsidó, se pogány háttérből lévő jobb, hanem az evangélium hirdette nekik egy tökéletes módon, és ez szerintem nagyon érdemes elolvasni otthon. Ezt tudjuk. De hozhatok más. Ja, és egyébként mit gondoljátok, sikerült neki ilyen békesség teremteni, Pál, hogy a gyülekezetbe ebbe maradt? Nem olvassunk ezt, hogy sikerült neki, pedig nagyon-nagyon igyekezett rá. És mondjuk egy másik példa a reformációból, mondjuk Zürichben történt a reformáció Ulrich Zwingli alatt, és ott Ulrich Zwingli kezdte el az igét hirdetni, Máté evangéliumát kezdődött, és nagyon komolyan vette ezt az egész dolgot, és voltak sok ember, aki vele együtt a reformációért harcoltak. És jött egy pont, amikor lett egy nagy vita ebből, hogy most akkor a gyerekek lehet keresztelni, vagy nem, vagy muszáj, vagy hogyan, és Ulrich Zwingli is akkoriban rájött, hogy igazán először jön a hit, és utána a keresztség, de rájött az is, hogy ha ő ilyen irányba megy, akkor az történik esetleg, hogy nem tudja a reformáció tartani Zürichben, mert a reformáció csak az ottani uralommal lehet átvenni. Mert nagy veszélybe volt, mert az ellenreformáció jött a jezsuitákkal és a Habsburgokkal, és nagyon harcoltak, hogy vissza tudják ezt csinálni, és Zwingli félt, hogy nem tudja megtartani a helyi hatalom nélkül, és azért döntötte azt, hogy legyen még mindig, hogy a gyerekek legyenek keresztelve. Mert akkoriban minden gyereknek kellett megkeresztelni törvény szerint. és ha ez nem tartottak be, akkor még a halálítélet is volt rajta. Szóval a gyerek muszáj volt bevinni az államba, és ilyen módon, hogy, és akkor ez a vita támad, és akkor ebből a körből, a Felix Manz körben, akik ezt máshogyan látták, már voltak gyerekek, akik kellett volna odavinni, és azt mondtak, mi nem hozunk oda. Akkor elkezdődött egy komoly harc. Akkor az történt, hogy oda jutott a dolog, hogy ha pedig nem hozod a gyerek keresztelni, akkor halálítélet végzünk rajtad. És oda jutott a dolog, hogy végül is az első, akik végül is ítéletre hoztak, az a Felix Manz volt, és a Limartban, Zürichben, a városban folyó, ott igazán a vízbe rakták, és ott meghalt, mint első mártírnak. Akkor lehet azt mondani, hogy egy ilyen elosztás vezet a halálhoz. Na most lehet azt mondani, hogy nem ő hirdette ezt az ítélet, hanem a város, de az ő, ha ő szólt volna, hogy azért ne csináljátok, akkor lehetett volna szó, de ő ezt engedte, szóval bent volt ebben a dologban. De lehet mondani, hogy most Ulrich Zwingli ez nagyon téved, vagy a Manznál volt az igazság, és most ez lehet, ha a világi nézőpont megnézünk, akkor az történt, hogy sikerült valamilyen szinten átvenni a reformáció Zürichben? Igen. Még elég békességesen is ment át, nem lett 30 éves háború, meg ilyesmi dolgokat. És ilyen szempontból lehet mondani, hogy Zwinglinek igaza van. Még ráadásul, hogy az evangélium mondjuk Ausztriában nagyon terjedt volt, 90% a népesség már evangélikusokhoz tartottak, és az ellenreformáció elvesztette végül is mindenki ott, végül is megfordították, most egész Ausztria majdnem katolikus. Akkor ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy Zwinglinek igaza volt, hogy hogy jól döntött, mert előrelátó volt. De mi baptisták, azt mondjuk, hát erre nagyon jó, hogy Manz azért kitartott ezen ellen, és lát a Bibliában, hogy ez van, akkor nekem ezt kell csinálni, teljesen mindegy, hogy milyen következménye van. És odaadta az élete, és meghalt. Ráadásul az egész anabaptisták, ami akkori neve volt nekik, hogy adták neki azt a nevét, hogy kiradírozták, hogy nem volt semmi ilyen mozdulás már utána, hogy elűzték, megítéltek, meggyilkolták, elűzték. Szóval földileg azt lehet mondani, hogy azért nem volt nyeres ez a dolog. Másik oldalon ő volt egy ilyen, aki harcolt azért, ott egyáltalán lehet bemerítkezni, és mi még most is, 2000 év után még élvezünk ezt a privilégium, hogy nem kell halált szenvedni, legalább ebben a régióban nem, ha bemerítkezünk. Na most mi ember tudunk igazságot adni ennek az igazán nem. Isten tudja ezt csak ítélni, meg fogja ítélni Zwinglinek a dolga, meg a Manznak a dolga is. Ezt akartam kihozni, hogy lehet ez sok szempontból megnézni, de majd Isten fogja ezt ítélni. De akkor még nem jutottuk tovább, akkor most ezen most mit csinálunk? És milyen választ tud adni a Bibliát, hogy valahogyan kijövünk ebből a tragédia helyzetből, vagy nem tudom. És itt van egy ilyen ige, ami találtam, hogy ami remélem most már jól írtam, hogy Márk. Ja, nem. De jó, ezek még vannak. Jó, itt Márti 9. De ez is. Légy szíves, nézitek után, lehet, hogy ezt összekavartam. Úgy tűnik, hogy egy régi verzió került rá azért, és nem az utolsó, bocsánat. Hogy meg kell nézni, hogy valóban a hely ez igaz. De az ige ez oké. Akkor Andris, légy szíves.
Mert tűzzel sózaték meg mindenki. Jó a só, de ha sok vizet lenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással.
Köszönöm szépen. Na most ezt hogyan lehet ezt érteni? Tűzzel sózatik mindenkit. És ha most megnézzünk a sónak a jelképe, akkor mit lehet tudni? Ha most földileg nézünk, akkor az van, hogy a só ezt azért használunk, hogy megtartósítani mondjuk az élelmiszer, fűszerezni az élelmiszer, meg ilyen dolgok. De az Ószövetségben is találunk egy ilyen, hogy minden áldozat is meg volt sózva, és ennek a jelképe pedig az, hogy Istened szövetségnek a sója. Szóval a sónak a jelképe is, hogy van egy szövetség Istennel. Na most, ha az ételben nézünk, ha nem sózunk meg, akkor elromlik. De most egy emberre hogyan lehet ezt átvenni? Mondjuk, ha mi az, ami minket romlott tesz, az végül is a bűn, nem? Szóval, ha bűn van bennünk, akkor teljesen elromlott vagyunk, leszünk, nincs örök élet, semmi. És ha ezt megnézzünk, hogy előtte, ezen a igevers előtte beszél Jézus erről, hogy a bűntől szabadulni kell, hogy ezt a példát hoz, hogy le kell vágni a lábad, ha okoz bűnt, akkor inkább vág le, mert ha nem vágod le, akkor pokolba kerülsz. És hogy ilyen értelemben lehetne ezt mondani, hogy mindenki, aki nem a bűntől szabadul, halálítéletre van a téve, és azt mondja, hogy sóval, tűzzel sózatik, hogyha ezt a tűz jön, és neked te nem tartozol Istenhez, benned bűn van, akkor meg kipusztulsz igazán. Szóval ilyen értelemben is lehet a sót látni. És azt mondja ott, hogy meg mindenki. Mindenki azt jelenti, hogy végül is minden ember, és ilyen értelemben minden ember, ezek akiknek nem Jézus Krisztushoz tartoznak, azt el fognak károsodni, és a pokolba fognak égni. És mi történik végül is, akik hisznek? Mondjuk ott ő a tanítványokhoz beszél, de azt mondja mindenki, akkor a tanítványok is lesznek tűzzel sózva. Akkor az ő szempontjából mit jelent ez? Ugye ezt már tudjuk, hogy ha már Istenhez tartoznak, már Jézus Krisztushoz tartoznak, akkor tulajdonképpen ő, mint személyén már nem tud kárba menni, hanem akkor miről beszél, akkor végül is az megy kárba, ami nem Isten szerint csináltunk. Mindent, ami nem ő rá építettünk, ez kárba fog menni. Lehet, hogy te menekülsz, de amit csináltál, ez már mind kár. Én ezt úgy értelmezem, és kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan látjátok ezt. Erre jutottam. Nézzük meg, hogy mi a következő. Itt lehet látni, hogy az Ószövetségben ott minden áldozat sóval kellett bemutatni. Igen, tovább. Oké, akkor nem volt ez az utolsó verzió, nem baj. Na, az a lényeg, hogy ha bennünk nincs só, ha bennünk nem él, ha nincs ilyen szentségben van, ha nem vagyunk megtérve, akkor kárba megyünk, ezt tudjuk. De erről is beszél, hogy a só ízetlen tud lenni. Teljesen ízetlen. De azt jelenti, hogy még mindig só, azt jelenti, hogy még mindig menekülsz tulajdonképpen, de már az íze nem ilyen, nem tudsz másnak megmondani, hogy Jézus létezik, már nem épülsz rá a Isten igére, hanem ízetlen. Semmi értelme nincs, de lehet, te megmenekülsz, de nem tudsz igazán semmi értelme, hogy még itt vagy. Én ezt úgy látom. És akkor, ha nincs benne ez a só, akkor a misszióban se tudunk menni, mert igazán az a misszió parancs, akkor már nem tudunk betölteni, ha a só már ízetlen, már semmire való. És igazán a mi gyülekezetünkhez szól, és minden egyes emberhez szól, hogy imádkozni kell. Szent életet kell élni, nem lehet a bűnben maradni, igyekezni kell, ki kell jönni, hogy lehet nem csak én menekülök, hanem a családom is menekül, a barátom is menekül, mert látja, hogy szeretünk egymást a gyülekezetben, szeretünk egymást, és ez jó ízet tesz, és akkor ők is akarnak becsatolni. Azért kell a szent élethez törekedni, mert szent élet nélkül nincs békesség. Ha nincs szent élet felé mész, akkor összeveszekedés van, osztás van, testvérek között is. És ez a nagy kihívás, hogy legyünk, ne félünk a tűztől. Van egy másik kép, hogy a tűz, ez jutott eszembe, hogy a tűz, mondjuk Mózesnél az volt a hogy a tű, az Isten a bokorból szól, ami teljesen ég, de a bokor nem ég el. Szóval, mert ő szent. Ha szent vagy, akkor nem fogsz elégni. Akármilyen tűz van, nagyon nagy kép szerintem, akkor ne félünk a tűztől, ha igyekszünk tiszta életet élni, bűnök megvallunk, békességben vagyunk a másikkal. Nem félünk. A kartól se kell félni, mert Isten igazsága mondja az, aki engem befogadott, én nem fogom, és nem fogom kirakni. Nem kell félni attól, hogy a kart fog minket intézni. Viszont attól azért kell félni, hogyha nem vagyunk só, mert az a mi felelősségünk is, a só, ez nem csak Isten már csinált minden, ami neki kellett csinálni, de az, hogy só legyen bennünk, vagy nem, az már kicsit a mi felelősségünk is, mert foglalkozni kell a Bibliával, ellen kell menni a bűnnek, meg kell vallani egymásnak a bűnök, tovább lépni. Ez a mi felelősségünk. És milyen szinten ezt mi tudunk csinálni, annak van hatása a mi életünkre és a környezetünkre is. És ez a kihívás, ami igazán van nekünk. És ezt kívánok a gyülekezetnek, hogy ne félünk, ha valaki jön, és a Bibliából egy ige citál, ami nekünk fáj, mert ha a sebünkre teszünk sót, akkor ez fáj. De ettől még nem halunk meg, nem? Akkor lehet átgondolni, jó, tényleg van valami benne, vagy teljesen más összefüggéssel jön, és nem igaz, amit mond, akkor meg kell vizsgálni. De nem kell rögtön elítélni. És fordítva sem. Ez a kihívás nekünk. És azért szeretnék imádkozni, hogy ne legyünk nyúszik, hanem hogy kijövünk a fényből, nem maradunk ilyen barlangban, hanem kijövünk a fénybe, és megvalljunk a bűnünket, és tisztuljunk meg, és egy ilyen gyülekezet, egy ilyen élet, és ilyen gyülekezet tudunk lenni, ami egy jó fűszer, és igazi só. Amen.